Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag különböző karakterű, vérmérsékletű embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Nincs semmilyen előre elhatározott téma vagy kötelező vonalvezetés. Tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, és vendégeim nélkülem is egy jó ízűt beszélgetnek egymással. Ma itt lesz velem Szili Nóra, riporter, pszichológus, coach. A beszélgetős műfaj egyik kiválósága. Legismertebb műsorai a reggeli, az őszintén és az egy kávé Szili Nórával voltak. Jelenleg is számos színpadi talk show és inspirációs előadás házi asszonya. Párosunk másik tagja Ruf Bálint, jogász, kommunikációs és politikai tanácsadó. A nagy közönség a Partizán csütörtökönként jelentkező Vétó című politikai műsorának állandó elemzőjeként, szakértőjeként ismeri. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Őszintén szóval sok mindent nem találtunk rólad, Bálint, a készülés során. Még Wikipédia oldalat sincs, és még azt is nagyon-nagyon hosszú keresgélés után derítettem ki, hogy egyáltalán hányba születtél. Te tudatosan nem szeretnéd, hogy ezen magánéleti információk nyilvánosságra kerüljenek, vagy azt szereted, és az a komfortos, amikor a közéletről kérdeznek. Ez a fajta téma, ez téged azért nem hoz különösebben látva.
Nem.
Nem?
Nem. Tehát, hogy, az, hogy mikor születtem, semmi titok nincsen, meg egyébként semmi titok nincs körülöttem. Köszönöm a meghívást. Az én szakmámban, tehát, hogy az lenne a jó, hogyha nekem nem kéne beszélnem, nekem nem kéne szerepelnem, nekem nem menne a Wikipédia oldalom se, de hogy amikor én a nyilvánosságra léptem, akkor azzal a küldetéssel léptem, hogy most egy ilyen különleges időszak van, és a különleges időszakban különleges dolgokat kell csinálni, és ilyenkor a egyébként háttérben lévő kampánytanácsadó előrelép.
Nehezen hoztad meg azt a döntést, hogy a láthatatlanságból kvázi a nyilvánosság elé lépsz?
Ja, nagyon. Nagyon. És azért is nagyon, mert hogy nem ez a dolgom. És úgy éreztem magamat, hogy amit csinálok, meg ugye ebben a közegben, a politikai közegben, amiben vagyok, ott, amit el lehetett érni, vagy el tudtam érni, azt szerintem megtettem, és úgy éreztem, hogy muszáj emelnem a tétet egy rész, kettő pedig, hogy a változáshoz az kell, hogy belálljak arccal, névvel. És jött pár lehetőség, ugye jött először egy ilyen kisebb szereplés, és utána lett egy nagyobb, és amikor ezt meghoztam, ezt és tudtam, hogy mivel jár, sejtettem, hogy mivel jár, inkább ezt mondom. Sokat tanítottam, hogy mivel jár, de aztán az ember saját bőrén érzi, hogy megint egy más dolog.
Mire tett meg a legjobban? Tehát amire nem is gondoltál volna, álmodva se.
Hát, hogy mennyire egy ilyen fura drog ez az egész szereplési világ, endorfin, adrenalin, és mennyire tud az ember ebben nagyon elcsábulni, és az ember, amikor azt gondolja, hogy már fel van készülve erre, akkor mennyire nincs felkészülve. És amikor ott vagy ezen az állapotban, akkor hogyan tudsz arra gondolni, hogy ezt majd muszáj befejezni egyszer, és hogy a befejezés az mennyire fog fájni. És ez egy ilyen, ez egy hosszú gondolkodási, meg egyébként ilyen tapasztalati folyamat volt nálam.
Drog alatt azt érted, hogy már észrevetted a függőség jeleit?
Hát inkább azt éreztem, hogy ez nagyon hozzá lehet szokni, hogy az ember akkor így körbe van rajongva, meg egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen fals, sok visszajelzéssel, nagy nem tudom, népszerűséggel, meg az utcán is leszólítják, hogy ez igazából mennyire egy ilyen színház, vagy egy ilyen fátyol, és hogy ezt, ha az ember ezt nem látja, hogy ez egy fátyol, vagy ez nem egy hogy mondjam, egy általános állapot, akkor ebben nagyon bele lehet ragadni. És én nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy nekem ez igazából nem a terepem, és hogy ezt le kell egyszer csak majd zárni, és most már úgy vagyok benne, most már benne vagyok a lezárásban, hogy lényegében, tehát ki is mondtam, hogy áprilistól kezdve én, egyrészt a Vétó, mint műsor megszűnik, plusz én meg eltűnök, lehet, hogy nem örökre, de egy jó hosszú időre a médiából vagy a szereplésből.
Sokan vették ez zokon, vagy nem örültek neki, köztük én is.
Nagyon kedves vagy.
Te szereted őt, ugye?
Nem hiszem, hogy van olyan adás, amiben a Bálint volt, és én láttam.
De kedves
volna.
Vagy. Jaj, de kedves
ez
vagy.
Most nem kedvesség.
Ja, akkor hát nem rossz vagy.
Nem, úgy értem, hogy ez a felkaptam a fejem, és azóta figyelem.
Ja, de kedves vagy, akkor mégiscsak.
Mire kaptad föl?
A közérthetőségre, az érthetőségre, a humorára, a hozzáértésére, ahogy fogalmaz, ahogy hiteles, tehát egyszerűen egy új szín volt a palettán, de egy veretes tartalomkészítő lett, mármint abban a formában, hogy véleményt mond, vagy helyzeteket elemez. És én, aki ahhoz a területhez nem értek, de nyilván figyelem, még hogyha úgy alapvetően az én megjelenésemhez nem tartozik hozzá, hogy kihangosítsam, hogy mit gondolok társadalmi vagy politikai kérdésekről, de nyilván gondolok, és nagyon, nagyon tudtam együtt menni Válint gondolataival.
Nagyon kedves, hogy tényleg. Már túl kedves. Belepirulok itt. Közben.
Kicsit bele is pirultál.
Igen, hát volt ez.
Neked volt valaha drog a jelenlét, a képernyő, az exponáltság, és nem feltétlenül a televíziózásra gondolok, az exponáltságra.
Drog nem volt, elvonás volt. Tehát olyan értelemben, hogy amikor a 2000-es évek elején a TV2 bezárt engem egy exkluzív szerződésbe, és eltüntetett a képernyőről, akkor, amikor napi talkshow-t ígértek, és megszűntem létezni, mert hogy a szerződésem kötött, és nem mehetem sehova, és mindenki megszólított, hogy hova tűnt Nórika, akkor ott, mikor a szerződés lejárt, nyilván nem vártak tárt karokkal az RTL-nél, meg sehol sem, ott volt egy kiüresedés, amit meg egy ilyen nagyon zavart állapot, de közben utólag visszanézve azt gondolom, hogy azért volt jó ezt viszonylag korán megélnem, mert el kellett gondolkoznom azon, hogy ki vagyok én a képernyő nélkül, hogy mi van a fejemben, vagy mi kellene még tudás, amit konvertálhatok máshova, és amit talán már máshol is elmondtam, meg talán nálad is, hogy és akkor jöttem rá, hogy én nem képernyő függő vagyok, hanem interakció függő, és az egy szabadságot ad.
De addig még nem jöttél erre rá, hogy te interakció függő vagy, és nem képernyő függő. Azt gondoltad, hogy elsősorban téged ez határoz meg?
Ezt akkor viszont tágítanám a tekintetben, hogy alapvetően a sikereimet, vagy az életem legalizáltságát, vagy hasznosságát, vagy nem feleslegességét, sajnos ebben van egy arányeltolódás, ahhoz kötöm, hogy adok-e, teszek-e. És ez nem a szereplés oldal, tehát nem a látszás oldal, hanem a megmutatás oldal. Tehát, hogyha hetekig nincs dolgom, akkor valahogy enélkül a persona nélkül, aki úgy én vagyok, mert szerintem önazonos vagyok a színpadon is, vagy kamerák előtt, de akkor ott van egy ilyen zavarom, hogy a tartályba kéne tölteni az élményt. Most hála Isten, egy nagyon sűrű 10 napon vagyok túl, most még jó.
De az élmény mit ad? Mitől leszel te több, hogy ez az élmény megérkezik?
A flow-ja. Én egyszerűen a közönség tekintetét imádom, nyilván, ha telt ház van, az repesek, ha posztolok róla, és a kommentek is azt jelzik vissza, akik ott voltak, hogy kaptak valamit, vagy ha odajönnek és megölelnek egy előadás után.
Nem ez adja az ember, és általában gondolom, nem rólad beszélek feltétlenül, hanem akkor nyilvánosságban szerepel, az önértékét? Akkor ér valamit, akkor gondolja azt, hogy van visszacsatolás, amikor mindezt teszi, és a haszontalanság érzés az előtör benne, hogyha egységnyi ideig ez az impulzus nem érkezik.
De ez hiba.
Ez a drog.
Ettől drog.
Már bocsánat.
Ez hiba, mert önmagában is létezik a Szilinóra az érzéseivel, a mindenével együtt, de most sok évnek kellett eltöltelnie, de most kidolgoztam ilyen stratégiát arra, hogy a kvázi lazább időket is struktúráljam úgy, hogy magamat építsem. Tehát, hogy ne külső legyen az energiaforrás, hanem találjak magamnak olyan cselekvéseket, amik örömet okoznak, élményt okoznak, és nem azon tipródok, hogy ma miért nincs valami a naptárom, amit csinálni kell, de jó.
Neked szerinted jobb vagy rosszabb irányba változtatta a személyiséged, hogy országosan ismert lettél, ha változtatta?
Önismertileg szerintem jobba, de, és akkor itt van egy nagyon nagy de, elkezdett borzasztóan zavarni annak a ereje, vagy helyzete, hogy az utcán felismernek, hogy odajönnek hozzám, hogy nem tudok elmenni strandra, hogy mindenhol van, és
hogy mondja... Mérték-e zavar?
Nem, az zavar, hogy ez nem, hogy ettől nem, hogy egy idő után ettől már nem érzem amit többnek, vagy jobbnak, vagy kiváltságosabbnak, hanem inkább azt gondolom, hogy ez ebben jár, de hogy legyen majd egy idő után vége.
Ezért szabsz ennek gátat, és hagyod abba áprilisban?
Ezért is, meg azért is, mert nekem van egy polgári foglalkozás, amit nagyon szeretek csinálni, hogy nem szerepelek, hanem tanácsadó vagyok. Minden egyes mondjuk vétóadásban én nem akarok soha 10-es kállal, mondjuk 8-as szint alá menni. Ez iszonyú mennyiségű munkával jár, hétről hétre valami újat, okosat, frisset mondani. Én utána ezt lehetetlen csinálni hosszú távon, mert olyan ember nincs, aki képes megállás nélkül az én standardom szerinti leadásra, vagy értitek, szóval, hogy azt a szintet megugrani. Tehát ez az egyik. A másik az az, hogy én, mivel mondtam, ebben a misszióval mentem bele, tehát hogyha bármi is lesz az áprilisi választásnak az eredménye, hogyha az egyik oldal győz, amivel a misszióval bementem, bárki egyetlen nem az Orbáni oldal, akkor azt hiszem, hogy az én feladatom, amit vállaltam a szereplést, az ilyen szempontból bevégeztetett. Ha meg nem ez történik, akkor még nem az az ember, aki ja, bocsánat, és másnap elkezdem mondani egy ellenkező mondást. Szóval, hogy én ebben nem akarok részt venni. Szerintem a műsoromnak, vagy az én szereplésemnek van egy kimenetele, és annak a vég az valóban egy pont lesz ezen a történeten. Az én műsorom, vagy amit csinálok a műsoromnak, az egyik fő ilyen jelezetessége, hogy nagyon sokat járunk
vidékre.
Olyan helyekre megyünk, ahol szerintem nem nagyon járnak se politikusok, vagy nem jártak, aztán meg főleg nem járnak műsorok, és ott szuper dolog élőadásban lenni, szuper dolog általában teltház előtt lenni, de egy iszonyú fárasztó meló ez.
Körülötted élők ezt hogy veszik a család? Nekik is egy váltás.
Hát figyelj, nagyon...
Hát nem tudom, egyáltalán van.
Ja, persze, tehát hogy nincs benne a Wikipedia. Tehát én egy olyan családból jövök, ha lehet így mondani, hogy a nagyszüleim, én egy orvos családból származom, mind a négy nagyszülőm orvos volt, mind a négyen különböző módokon egymást másik évfolyamban ismerték meg itt az orvosi egyetemen. A szüleim is orvosok, én voltam az első, aki nem lett orvos. Nagy Istennek hála. És én egy olyan családból jövök, aki ilyen nagyon nulladik perctől kezdve nagyon mind antikommunista, mind antifasiszta, ami egy jó állapot, de ez nagyon-nagyon ragaszkodva. A nagyapám, aki szintén orvos volt, ő oltotta belém ezt az egész politikai szeretetet, és
nem ezt kérdeztem.
Most válaszolok rá. És a feleségem, meg a családomnak az egyik része elképesztően segíti az életemet, meg segíti azt, hogy tudjak nem csak erre gondolni, hanem a hétköznapokban is vissza lehessen találni. A családom másik része az meg ugye nem beszél velem, tehát hogy ez az egy nehezebb...
A politikai szerepvállalásod miatt?
Hát benne van ez is, igen, benne van ez is.
Azért az jár komoly tusakodás.
Hát, egyik legszörnyűbb.
Figyelj, én azért dolgozom, hogy ez ne legyen. Tehát, hogy minden nap azt gondolom, hogy ez a fajta megosztottság, vagy megosztás, egyrészt felrobbantja a hazánkat, kettő meg ugye a saját családomban is látom ezt, hogy ez hogyan van. Nyilván nem csak ez van benne, nyilván vannak korábbi vélt valós, stb., de azért a nagy részben ez egy komolyan hozzájárulókhoz. Elfogadom, és hogy mondjam, adottságként kezelem, és azon dolgozom még egyszer, hogy ez megszűnjön. És akkor visszatérve a feleségemre, tehát hogy ezt, amikor beléptem ebbe az egész közegbe, ugye három gyerekünk van, két gyerekem mindkettő úgy született, hogy egy kampányban voltunk benne, ami nagyon vidám volt nekik is, meg nekem is, de hogy általában meg tudtuk ezt oldani, és ő adja a családunkba azt a fajta ilyen normalitást, hogy megvan beszélve, hogy áprilisig tart, hogy ennek lesz vége, hogy ez miben jár, és hogy mondjam, tudja azt, hogy amit, vagy is remélem, hogy azt gondolja, hogy amit csinálok, annak van annyi haszna, hogy megéri egy pár dologban változtatnunk addig, ameddig ez véget nem ér.
Mekkorák a gyerekek?
Akkor... Kérlek szépen, a nagyobbik lányom most lesz 9 éves, a fiam most lesz 7 éves, a kisebbik lányom pedig most lesz 4 éves.
Csak azért kérdeztem, mert hogyha az utcán megszólítanak, és hogy veled van a gyerek, neki nagyon fura lehet, mert csak úgy eszembe jutott, hogy amikor elsős volt a nagyobbik fiam, és akkor dübörgött a reggeli műsor az Alföldi Robival, ami meghozta igazán a népszerűséget.
Igen.
És vittem őt az általános iskola első osztályába, és mit tudom, a második, harmadik napon már sorba álltak a kisgyerekek.
Lássanak téged.
Igen, meg hogy megöleljenek, meg hogy ugye, hogy velem ébrednek.
Hogy fogadta ezt a fiat?
Na várjál, és ezt akarom mondani, hogy,
nem annyira
hogy
jó,
az
nem.
Én fiam az nagy, ekkora szemeivel azt mondta, hogy miért van az, hogy mindenkinek az anyukája az övé, az én anyukám meg mindenki. Én ezt nem akarom. És ez akkor...
És mit csináltál akkor?
Tiszaliba bőr vagyok most is. Hát nyilván próbáltam elmagyarázni neki a dolgokat, meg hogy ez miért van ez a... Hát nem vagyok én mindenki, hanem az ővé, hanem hogy beszélgettem vele erről, ugye, mert ő a műsort nem látta, mert hogyha látta volna, nem ért
nem
volna.
Nem jár iskolába.
Hála Istennek, nem látta, nem?
Nem, sose néztek engem hát, a tévében.
Szerintem az jó is.
Később sem?
Hát nem. Illetve egyetlen egyszer, ugye mindig, majdnem mindig élőben dolgoztam, tehát akkor nem voltam otthon, és akkor valahogy összerakták, hogy anya a tévében dolgozik, de nem nézték. Helyes. Egyszer volt, hogy felvételről ment az osztálytalálkozó, amit a Friditől átvettem, és gondoltam, megnézem, és mellettem ült a kisebbik fiam, mit tudom, nem, akkor volt 3 éves, és így rám nézett, a tévére nézett. Rám nézett, tévére nézett, és azt mondta, hogy anya, ott milyen csicsás vagy,
na ez,
itt meg nem.
Ez a jó hozzáállás, hogy a gyerekeim hogy viselik, hát úgy viselik, hogy szerintem, hát amennyire egy, ezt szerintem is értik, hogy mi történik nyilvánvalóan. Meg az, hogy emberek, random emberek megállítanak minket az utcán, hogy akkor...
Mert ez nem volt még.
Dehogy volt, hát dehogy volt. És érzem, szerintem, hogy mondjam, én ezt látom ennek a nagyon káros hatását is, vagy lehet ebből káros hatás, és az ember az apját így ilyen, nem tudom, minek képzeli, amit egyébként mindig képzelünk az apánkról, vagy a szüleinkről, de hogy amikor van egy ilyen állandó külső megerősítés, az nem biztos, hogy olyan jó hosszú távon, de mi, hogy nem lesz hosszú távon, ezért ez, vagy nem is másképp lesz, ezért szerintem ez jó. De hogy amit szerintem valatul lehet kérdezni, hogy azt hogyan magyaráztad el, hogy ez két másik világ, hogy az, amit esetleg nem láttak, de hogy amikor elmentél a tévébe, és te egy ország ismert meg veled, vagy rád ébredt fel, és hogy ők pedig hogyan tudtad őket egy ilyen buborékba tartani, hogy te, vagy nekik ők a fontosak. És
ami igazán egy vízválasztó volt, az amikor 5 éves volt ez a Petti fiam, aki az iskolánál ezt átélte, és akkor volt egy bulvármagazin, ilyen családi fotózás, és a Petti ilyen morcos arccal vett részt ebben az egészben, és utána megkérdezte, hogy mi a baj, és azt mondta, hogy utálom. És gyakorlatilag ez a fiam ma 32 éves, azóta őról a fotó se jelent meg sehol.
Tehát elvágtad?
Tehát elvágtam. A kicsi az egyszer 12 évesen kedve volt velem jönni egy anyagot készíteni, de gyakorlatilag kvázi viccesen szólva sok címlapot buktam el, mert nem hakniztam a gyerekekkel, mert ők azért, mert engem választottak, én meg ezt a szakmát választottam, ebben én tiszteletben tartottam az ő döntésüket, sőt tovább megyek, ma a social media részében még azért is rám szólt a kisebbik fiam, aki 28, hogy egy olyan képet kitettem, ahol a nagykutyám úgy fekszik rajta, hogy ő nem látszik, csak az, hogy ott van, és azt mondta, hogy vedd le, anya. Tehát, hogy...
És levetted?
Le. Tehát, hogy én csak mesélek néha, hogy voltam kávézni a fiaimmal, és de jól éreztem magam, mondjuk ennyit elmondok, de tehát vagyok én velük, és van ez a világ. Egyébként meg az egy döbbenetes, hogy mind a két fiam most már ugye elhelyezkedtek, önellátóak, de képzétek el, hogy egyik munkahelyen sem tudják, ha csak nem néztek a gyerekek után, hogy én vagyok az anyjuk.
Akkor jól csináljátok.
Tehát, hogy még csak azt se engedte meg, hogy semmit se engedtek. Mert hogy ők akarták, hogy önerőből, és én erre végtelenül büszke vagyok.
Szerintem ez jó.
Mind a két fiúra.
Nagyon szép volt, amikor mondtad, hogy ők téged választottak, szóval, hogy igen, de hogy a kettőnek valójában, hogy te mit választottál, a kettőnek nincs köze. Csak annyi, hogy te vagy az egyik, te vagy középen, de a vonal az ott van, hogy ez nem az ő életük, vagy nem az ő dolguk.
Igen. Ha már Bálint arról beszélt, hogy mi minden meglepte őt a nyilvánosság kapcsán, alaposan igyekeztünk felkészülni, és az egyik fél mondatod engem nagyon meglepett. Két évvel ezelőtt azt mondtad, hogy te olyan mértékben vagy megtisztelve és meglepve, hogy veled Presser Gábor Vitrai Törőcsik szóba állt, és neked adott interjút, hogy gondoltam, megkérdezem, hogy miért vagy te ezzel annyira meglepődve? Mi ebben a meglepetés?
Hát az, hogy érted, én bennem ott van, mint ahogy szerintem mindenkiben ott van az 5 éves, a 7 éves, a 16 éves, a 20 éves, és én emlékszem, amikor 17 éves voltam, egy szombathelyi gimnazista lány, és ott tomboltam az LGT koncerten, és akkor az LGT utána bement egy szombathelyi sörözőbe, és a Presser csapolta a sört, és én csak álltam és néztem, még sört se ittam, vagy ihattam volna, nem is ittam, és hogy nekem, vagy a, tehát ugye nekem ők, tehát elérhetetlen távolság volt, kilométerben is.
De nem. Nóra, hát már elmúlt, nem? Hát már te lettél a Szili Nóra, és nem most lettél, hanem nem tudom hány évtizedet. Te vagy a Szili Nóra.
Nekem még mindig megtisztelő.
Az nem kérdés.
De még nem tudom, ez lehet, hogy nem tudom.
Tök jó ez, nem?
Mert én tényleg attól, hogy az Oránt a fölhívom szóba áll velem, én még mindig nagyon, az én glóriát látok a fejük fölött, és a sajátom fölött nem.
De szerintem, én sem arról beszélek természetesen, hogy az ember ezt teljesen felejtse el. Csak a megtiszteltetésnek, de kíváncsi vagyok a véleményedre, véleményetekre, a megtiszteltetésnek és a megszeppentségnek ez a foka, ilyen rutinnal, ilyen teljesítménnyel az embernek a háta mögött nem tudja békjózni, hogy még mindig a rajongói aspektust alkalmazza?
Abban a pillanatban, aki gyulladt a kamerán, a piros, és elkezdtünk beszélgetni, akkor abban én már szemmagasságban beszélgetek, tehát felnőtt felnőttel. Csak ha hátralépek, és arra gondolok, hogy sikerült, meg mennyi csodát átéltem, hogy ilyen emberekkel ülhettem, akkor mondom azt, hogy te jóságos ég. A helyzetben már partnerek vagyunk, tehát ott nem úgy ülök. Kezdő televíziósként az határozottan előttem van, hogy Gábor Miklós volt a vendégünk a legelső műsorban, egyik legelsőben, ahol élő műsorban dolgoztam televízióban, meg Garas Dezső. Na az, hogy nincs meg VHS-en, az egyrészt szerencse. Másrészt sajnálom, mert ott biztos, hogy látható lenne, hogy egy gyakorlatilag remegő lábú kis csaj ül, aki még a szakmának sincs igazán a birtokában, hiszen a kezdő lépéseket teszi, meg a csodálatokán sután próbál, bár felkészült, de hogy nem partneri viszonyban beszélgetni. Tehát ahhoz azért megjártam az utat, hogy a szemmagasságig elértem.
Ami még meglepett, aztán befejezem itt a meglepettségemnek a feskiccelését, a készülés nyomán.
Te még tudsz olyat mondani rólam, ami meglepett?
Például, hogy te nagy sorsközösséget érzel Albert Györgyivel. Akkor is a szívemhez kaptam, amikor ezt olvastam. Miért?
Mert én, amikor bekerültem a rádióba még Lóti Futicoffos telefonügyeletes kislányként, Györgyi, két csoda keveredik bennem, akkor a Györgyi már pár éve dolgozott az angol szekcióban, angolul csinált Gregory Peck interjúk, reggeli csúcsot vezette. Emlékszem, amikor vittem neki az én interjúmat, vagy riportomat, és ő konferált a remegő térdel. Nekem ő a nagy Albert Györgyi volt, holott egy évvel volt nálam idősebb, de hát már valaki volt. És aztán nagyon jóba lettünk, és amikor az első nagyon mély pontja jött, akkor született az első fiam, de pár hetes volt a fiam, és a Györgyi fölhívott, és én berohantam Pestre hozzá egy ilyen mély pontjánál. És aztán mentek az évek, de bizonyos pillanatokban találkoztunk, és ahogy a média kezelt minket, hogy eltüntetett vagy felemelt, abban volt sors közösségünk, vagy hasonló élményanyagunk.
A hullámvasútban?
A hullámvasútban. A Györgyi úgy fogalmazta meg kettőnk között a különbséget, hogy én fegyelmezettebb vagyok, illetve mivel nekem vannak gyerekeim, most bocsánat, tudom, hogy nem szentségtöréseját mondani, hogy de Norci, te nem teheted meg, hogy reggel 8:30-kor kipattintasz egy üveg rozét. mert van miért a napot csinálnod akkor is, ha nincs dolog. És neked kvázi féknek, meg hát feladatnak ott vannak a gyerekek. És ugye a Györgyinek a megcsúszása tekintetben ott ugye a feleslegesség érzése tettének, neki nem volt már más definíció, nem volt, ami életben tartsa úgy a napjaiban, mint amit nekem a... Tehát egyrészt fegyelmezettebbnek tartott, másrészt meg az, hogy neki nem volt gyereke, azt megfogalmazta. De én nagyon... Szerintem egy olyan tehetség született a Györgyiben vel erre a világra, ha ő, vagy bármelyikünk pár évvel később születik, akkor a kereskedelmi televíziókban szerintem a Györgyi az egy csillag lett volna.
Azt tudod, hogy nekem az apukámnak egyik legjobb barátja volt a Györgyi. Tehát az édesapám, ugye nőgyógyász volt, már nem él már, és ők nagyon jobban voltak. Egyrészt az orvosa is volt, de ezt most már nem titok, és kamaszkoromban nagyon sokat találkoztunk vele, próbáltuk, apám próbálta sokszor hát segíteni ebben a nem kis küzdelemben, amit ő egyébként saját magával vívott, szóval nagyon érdekes, hogy ezt így most így mondom, mert ezt nem tudtattad. És én szóval én még láttam a viszonylag jó állapotában.
Igen, nekem is az a ragyogó, ropogós, barnára sült.
Igen, és aztán láttam ennek a teljes. Ugyanként ilyen szempontból egy nagyon, hát nagyon szomorú, de egy ilyen, hát egy kicsit ilyen tankönyvi állapot, amit ott végig csinált, és tehát ilyen sorstragédiából volt, és igazából tényleg egy borz, tehát egy borzasztó volt. És a vége az utolsó pár éve meg szerintem meg nagyon méltatlan volt hozzá, amit ott az egész, egyébként az egész világot csinált vele, meg ott hogy a bulvár ott.
Én ott volt olyan, hogy olyat azt posztoltam ki, hogy akik egy bizonyos műsorban, ahol elkezdték itatni, és azt írtam ki, hogy azok, akik ebben a műsorban dolgoznak, azokat én soha többet az életben nem tekintem kollégának.
Emlékszem erre a műsorban, valóban egészen
borzasztó volt.
Aztán majd szólsz, hogyha rossz a feltételezésre.
Nem a Bálintot akarjuk megismerni, mert ő sokkal kevesebbet lehet.
Nincs is Wikipedia oldala.
Mindjárt Bálintra is rátérek, csak azért az megütött a figyelmem, hogy azt mondta neked Györgyi, hogy a fegyelmed és a két gyerek, ami téged visszatart, ez azt jelenti, hogy ha nincsenek meg ezek a szkíjeid vagy a gyerekek, te el tudtad volna képzelni azt, hogy te is, mondjuk úgy, hogy van olyan életszakasz, amikor megcsúszol. Nem úgy ismerlek.
Hát én, jó, hát nálad mindig elmond az ember valamit, amit máshol nem szokott, de hát én azért éltem át az életemben depressziós subokat, tehát úgy, hogy pszichiáterhez fordultam, vagy terápiába jártam, tehát, hogy a melankóliára, de annak a kórkép, leírt kórkép szintjébe én bele tudtam csúszni, csak én akkor, amikor nagyon rossz gondolatok voltak bennem, vagy nagyon mély ponton voltam, akkor én segítséget kértem. Ő is kért segítséget, de valahogy ő ebben mégsem tudott kijönni. Én már ismerem magam, ismerem, hogy mikor, vagy hogy veszem észre magamon a jeleket, és megvan a szakember, akihez fordulok, hogyha ha olyan van, és szükségem van beszélgetésekre, vagy szükségem van ilyesmire. Tehát ilyen szempontból az én lelkem is sérülékeny más vonatkozásban, de a diagnózisom megvan, hogy van egy, most ezt meg fogják írni, bög meg, hát tehát, hogy igen, tehát nekem voltak depressziós időszakaim, és ez nem az a játék, hogy olyan depressziós vagyok, hanem mélyen, csak erre is kell egy önreflexió, hogy hop-hop-hop, akkor itt ez túlnő rajtam, és akkor menni kell. És egy barátnőm annak idején az elsőnél gyakorlatilag segített, hogy megtaláljuk azt a szakembert, és így akkor ma már nem olyan mélyek a gödrök, hogyha jön ez a hangulatzavar.
Szerintem az nagyon sok embernek erőt ad, különösképpen én a Lélekben című műsor kapcsán jöttem rá, hogyha valaki arccal vállalja a saját sebezhetőségét, nagyon-nagyon sok erőt tud adni, mert hogy akkor mi nagyon sok levelet kaptunk, hogy valaki rádöbbent arra, hogy a hozzátartozója kapcsán is. Mibe van, mibe volt, és hogy van remény. És lehet teljes értékű életet élni.
Igen, és én sokszor próbálom elmondani azt is, és az előadásaimba is beleteszem, meg a socialon is, hogy mert az, amikor azt írják, hogy annyira szeretik az én pozitív hozzáállásomat, és mindig oda teszem mögé, hogy én is nagyon megélek mélységeket. Tehát, hogy ez nem szólnak a fanfárok az életemben. Tehát, hogy nagy recsenések voltak, térdreesések, vagy amikor a rezilienciáról beszélek, vagy a lelkiálló képességről, akkor én elmondom, hogy a reziliens embernek az is tulajdonsága, hogyha érzi, hogy elért a határra, akkor mer segítséget kérni, és az nem gyengeség, sőt, erő. Erő, mert hogy lép, bevállalja az esendőségét, és ki akar mászni belőle, de egyedül épp nem tud.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Szilinórával és Ruf Bálinttal.
Bálint, te miért nem akartál orvos lenni?
Erős váltás. Hát figyelj, azért nem, mert hogy az történt velem, hogy én a 80-as évek ugye elején voltam kis gyerek, vagy kisfiú, és nálunk úgy nézett ki egy vasárnapi ilyen szeánsz, hogy ugye ott van a anyám, apja, anyja, én nagyapám ugye begyógyász, főorvos volt, nagymamám pszichiáter, édesanyám patológus, apukám nőgyógyász, ugye amit már előbb mondtam, másik oldalon begyógyász és gyerekorvos. Szóval ez volt a konzílium. És akkor én úgy képzelem el, anyám szerint ez nem teljesen volt így, de szerintem igazából így, bár a fantáziámban vagy emlékeimben így rögzült, hogy én ülök egy ilyen lakásba, a Damiens utcában, ahol a nagyszüleim laktak, iszonyú cigifüst, de amit el tudtok képzelni, tehát orvosok természetesen, délutáni iszókázás, mert orvosok, és ők megállás nélkül a halálról beszélnek, különböző esetekről, amik vagy rosszul sikerültek, vagy jól sikerültek, és az én agyamba, a 3 éves bányba így, tudod, így jön bele így a, hát ugye egy abszolút korkép, hogy a hipohondria, orvosnagyszülőknek a gyerekei, azok azért jobban kitettek, és így gondolkodtam ezen, hogy akkor én ezt, és akkor erről volt szó, hogy a, nem tudom, hogy a gimnázium első osztályban, amikor az apám így megpendítette, hogy nem akarnék esetleg az ő, nem tudom, nyomdokaiba lépni, vagy valahogyan belekerülni, és hát nekem az ezer karrier, tehát hogy előbb lettem volna, nem tudom, vadakat terelő juhász, mint orvos, és akkor ezt ők így elfogadták, és szerintem nagyon jó döntés volt.
Presszió nem is volt?
Nem. Arra, hogy orvosodik, arra nem. Arra, hogy jogásznak menjek, arra volt, de az egy másik történet, és az, ha már itt beszélünk, hogy sok ideig volt nekem az, hogy ha már itt, hogy mondjuk hogy a betegségtől való ilyenfajta ilyen hipohondriás félelem, ha már itt, ez bennem, tehát sok idő volt, amíg legyőztem magamba, és megtanultam azt, hogy mondjam, mosolyóba kell tekinteni a halálos betegségekben, mert úgyis, ha jönnek, akkor úgyis jönni fognak, most viccelek itt ilyen akasztófa humorral, de hogy ugye nálam az volt, hogy amikor fájt a hasam, akkor az nyilván a legrosszabb dolog, ami történhet, tehát nem az, hogy csak fáj a hasam, hanem akkor már, és mondom, abban volt rajtam nyomás, hogy legyek, vagy el kelljen végeznem a jogot, ez ilyen szülői...
Miközben te filozófus akartál.
Igen, ez volt az, ilyen lázálmom, hogy engem mindenki, szóval, hogy amikor a Zolit hallgattam itt, amikor itt volt a Laknál Zolit, akkor ennyiben teljesen hasonló a gyermekkorunk, hogy én nagyon kiskoromtól kezdve a közélet érdekelt, szóval, hogy nem tudom, 5-6 éves koromtól kezdve, hogy ez történelem, irodalom, politika, vagy ennek egy ilyen mixtúrája, azt nehéz szétszálazni, de hogy ez nulladik percek, ez a kódolva volt.
Jó tanuló voltál?
Hullámzó. Én diszgráfiás vagyok, képzeljétek el, és ez nagyon későn derült ki a fantasztikus magyar kötásnak a minősége miatt. Nem nagyon súlyos a diszgráfiám, de annyiban igen, hogy amikor mondjuk kellett volna szűrni, és akkor elkapják ott időben, akkor most nem látszana. Most azért néha látszik, de hogy az, hogy amikor elkezdtek, mi rám szállt így a közoktatás annak, hogy miért nem tudsz helyesen írni című dolog, és akkor nem tudom, addig ütjük a fejedet, ameddig leírod az helyesen, de nyilvánvalóan nem tudom, mert nem ez a probléma. És így hullámzott a tanulmányi eredményem, az segített, vagy az volt a nagy törés nálam, nem pozitív törés, hogy az édesanyám kapott egy ösztöndíjat Amerikába, és 6.-7. én az Egyesült Államokba jártam iskolába, és akkor hittem azt, hogy kijöttem ebből a, egyébként nem, hogy nem egy falusi iskolába jártam, hanem Budapest egyik milyen vezető általános iskolájába, de ott éppen ez nem volt annyira érdekes, hogy én most hogyan írok, és hogyan nem. És akkor elmentem, amikor elmentünk Amerikába, akkor utána úgy jöttem vissza, hogy egyrészt van egy tudásom, hogy megtanultam angolul, meg szeretek újra olvasni, mert ugye az, abban nincsen problémám, és hogy avval kezdem az életemet, hogy mindent megjegyzek, nem írok le semmit. És képzeljétek el, hogy akkor, ha már mindenki valamit elmesél, én vagyok talán a második olyan ember az országban, aki akkor 8. kaptam egy lapot, egy papírt, így egy szép pecséttel, mivel rá van írva, hogy én vagyok én, anyukám neve, és hogy bármilyen felsőoktatási intézménybe vegyenek fel csak szóbeli vizsgával, de bármelyikbe is. Úgy mentem végig, hogy van mindenféle nagyon szép írás rólam, azt nyilván most nem akarom ezt mondani, mennyire nem tudom, okos, szép, ügyes vagyok, és hogy bárhova akkor megyek, ott nem kell nekem
írásban
vizsgáznom. Én nem is vizsgáztam írásban érettségiből sem, hanem minden, hanem duplán szóbeliztem. Nagyon sok ideig kellett, nagyon sok időn kellett eltenni, amikor elkezdtem úgy örömmel írni. Tehát, hogy én nem tudok írni, hanem tudok rendesen bizonyos dolgokat helyesen leírni. És az a baj, hogy másnál, amikor olvasom, hogy ír, azt látom az ő hibáit, a sajátomnál nem látom.
Miközben rengeteget olvasol. Érdeklődtünk barátaitól, azt mondják, hogy ők sem olvasnak keveset, de hogy ennyire olvasott emberrel nem nagyon.
Ez nagyon megtisztelő, talán azért van nálam is olvasottabb, de igen, ez egy dolog, amit csinálok.
Mikor?
Figyelj, nagyon tudatosan csinálom ezt, főleg most, tehát az van, hogy én, amikor ez az egész social világ elkapott, akkor rájöttem, hogy úristen, akkor így nekem így el fog múlni az életem, mint megállás nélkül nyomogatni fogom a telefonomat, és így azt hiszem, hogy mi a fontos, ami igazából semmire nem fontos, és ott hoztam egy szabályt, hogy legalább egy, de inkább másfél órát olvasok könyvet egy nap, és úgy csinálom, hogy felkelek reggel nagyon korán, nem nyúlok hozzá a telefonomhoz, ott hagyom az ágyam szélén, ami egyébként egy iszonyú nehéz dolog, egyébként megmondom, ti is tudjátok, hogy mennyire, és akkor ott egy órát olvasok könyvből, és
hajnalban,
és utána meg lefekvés előtt még egy órát, és akkor ez így nyilván nem mindig két óra, de hogy és próbálok vegyíteni, tehát van egy nagy, tehát próbálok szép irodalmat is olvasni ugyanúgy, meg próbálok történelmi, filozófiai műveket is olvasni.
És könyvet olvasol, vagy?
Csak könyvet. Be van osztva, hogy a következő, mondjuk nem tudom, két évben mit fogok olvasni.
Látod, hogy 2027 októberében mit fogsz olvasni, vagy mondjuk 27 nyarán?
Hát, hogy körülbelül látom.
Azt hittem, azt mondta, hogy két hét, mert ja, a két nem. Évet nem akartam
két elvinni. Két év, körülbelül azt látom, igen, körülbelül.
Te mindenben ilyen tervező vagy?
Dehogy is. Nem.
Nem egy ilyen tudatos fiú vagy, aki megtervez mindent.
Hát attól függ, hogy mibe. A szakmámban azonban én próbálok.
Nóra, bocsánat, rám szóltál a műsor előtt, hogy nem Nóri, hanem Nóra, megjegyeztem, hogy én Nóriztalak sokáig.
De megbántottál?
Egyáltalán nem bántottál meg. Én valamiért azt hittem, hogy te szereted a Nórit. És én Nóriztalak, most nem tudom hány éve. De kiderült, hogy Nóra.
De sosem voltam veled morcos ezért.
Nem, nagyon udvarias voltam. Nagyon kedves voltam. De azért úgy
határozott. Hogy kimondom, hogy mert ha megkérdezik, hogy mit szeretsz, hogy szólítsanak, akkor rögtön mondom, hogy Nóra. A Nórikát egyébként azt elfogadom. De
itt hibáztam, akkor Nórika.
De ilyen helyzetben azért nem Nóra.
Nóra.
De a Nóra, valamiért nem vagyok Nóri, és a családban sem. Ott Nórika, az voltam, hogy a nagyapám Norcsinak hívott.
Hát meg Norciznak néve.
Norci, az egy igen. Nagyon belső kör, igen.
Te jó voltál ebbe, amiről most Bálint beszél, a stratégiai gondolkodásban?
Tudom én, szerelmek révén...
Hát ez nem stratégiai kérdés.
Az
érzelmi kérdés.
És az, ami nekem a képzetem volt magamról kislányként, hogy az én édesanyám kétszer elvált, hogy én nem fogok, én elkem... Ehhez képest kétszer elváltam. És amikor azt éreztem, hogy ezek ilyen sorsismétlések, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mik azok a mintázatok, amikben tényleg olyan, mint hogyha... És
a sorsismétlés alatt azt érted, hogy ugyanabban a korban hát ugyanolyan választások?
Ugyanúgy másfél éves voltam én, amikor elváltam, anyukám elvált, mint ahogy másfél éves volt a fiam, amikor én elváltam. A következő az pedig évszámra stimmelt. Tehát, hogy korban annyi... És akkor ez nagyon nagy felkiáltó jel volt. És azóta figyelek, és tudom, hogy és most édesanyámat, hogy elveszettem 2019-ben, de ahogy a múló időben, amiket ő nem csinált, pedig szerintem csinálnia kellett volna, úgy azokat én viszont csinálom, hogy az idősödésben, vagy hogy vigyázzak a nyitottságomra, a kíváncsiságomra, vagy éppen a biztonságomra, az anyagi biztonságomra, mert ő meg az a fajta 80-as évek vállalkozója volt, ami előtt még nem jöttek be a multik.
GMK-zós.
Kis illatszerból, Szombathelyen, Bokáig érő Nerzbunda, mindenki Olgikánál vette a Charlie parfümöt, az Impulse dezodort és a faszappan, és egyszer csak vége, és ő nem hitte el, hogy vége, és ennek csúnya vége lett nyugdíj szempontjából, tehát aztán támogatni kellett, és e tekintetben nekem ott van a, miközben mi is kényszervállalkozók lettünk, az én generációm a televíziókban, rádiókban, de ebben sokkal óvatosabb, meg előrelátóbb vagyok, meg malacpersejes vagyok, nem ilyen, de mert azért piros cipőből nincs elég.
Hány lehet?
De a piros cipőből, most a piros cipő az csak példa.
Értem.
Ma mondjuk a futár hoz egy pár cipőt. De...
Cipőmániás vagy?
Nem, mert én voltam egy olyan gardróbba egy hölgynél, ahol úgy
aki tényleg mániás volt.
És akkor rájöttem, hogy én egy szolid.
Kis miska.
Figyelj, olyan, hogy álltak a cipős dobozok, és a cipő fotója rajta volt a dobozon. Ergo tudta, hogy melyik dobozban mi van. Na hát ennyi cipőm nincs. Tehát viszonylag kis gardróbom van, úgyhogy létszám stopp van cipőügyben, de most hiányzott nagyon egy... Nagyon hiányzott, mivel vettem drapát.
Egy másik cipő.
Hát van olyan, hogy... Na, mindegy. De szóval, hogy nem tudom, tehát hogy stratégiai gondolkodás jellemző rám.
Stratégiai gondolkodás jellemző rád, ugyanakkor, amikor Bálintot megszólítottam, volt egy fél mondatod, amit én elcsíptem, hogy te is orvos akartál lenni.
Nem, hogy te akartál olvasni, te. Nem én.
Nem, a Bálint, csak a Bálinthoz szólva jegyezte meg így a mikrofon.
Igen,
én orvos akartam lenni, én pszichiáter akartam lenni. És ez a... Mindjárt itt van bennem a 18 éves lány, most mindjárt el fog kezdeni folyni a könnye, és összeszorul a gyomra, amikor 17 éves, harmadik gimnázium végén az osztályfőnök fizika tanárom azt mondta nekem a táblánál, hogy maga nem fog ötös felvételit írni az orvosira. És én ebben úgy összetörtem, hogy én azon a nyáron átgondoltam, és azt mondtam, hogy én nem merek az orvosira menni, ha én nem tudok ötöst írni. Kitaláltam a pszichológiát, amit nem is tanultunk a középiskolában. Tehát én egyedül tanultam a HEB a pszichológia alapjaitól kezdve mindent, a Ronzon társas lény, tehát egyedül készültem fel, mert pszichológia és biológia volt a felvétel, és akkor csak az ELTE-n és az akkori Kossuthon összesen 28 ember tettek fel az országban pszichológusnak. Most nem tudom én,
500-at.
És fölvettek.
Az ELTE-re?
A Kossuthra, és két év után éves átlaggal jöttem át az ELTE-re. De a mai eszemmel azt mondanám, valaki azt mondja, hogy én nem tudom megcsinálni, de megcsinálom. De a 17 éves lelkem volt olyan törékeny, hogy nem mertem neki menni, pedig a pszichológia szakra sokkal nehezebb volt bejutni.
Bánod? Ma már nagyon?
Hát ha most körülnézek az egészségügy helyzetében, már a média helyzetet sem. Tehát, hogy tulajdonképpen nem bánom, nem tudom. Szerintem egyébként jó orvos lettem volna, hiszen emberekhez kapcsolódni tudok, kommunikálni tudok.
Te pedig coach vagy, Bálint, ugye?
Hát, ezt nagyon régen csináltam. Nagyon régen csináltam. Ugye az volt, hogy amikor próbáltam nem politikával foglalkozni, akkor az a kócs, ez egy kicsit erős kifejezés, de hogy így próbáltam, nem is próbáltam, viszonylag jól ment a 2010-től kezdve, hogy nem elengedem a politikával való munkát. Tökkel örültem, amikor nagy magyar vállalatoknak a vezetőjével, vagy jövendővel vezetőjével beszélgethettem, most már egész komoly, és nagy emberek lettek, de annyira untam, hogy nem a politika, nem a közéletről beszélgettünk, ami nem az ő hibájuk, ott nézni, ők azért fizettek, hogy ne arról beszélgessük, és akkor inkább így visszaszívódtam így a politikai életbe, és akkor dolgoztam polgármesterek mellett, jó sok kampányt csináltam, ebből volt nagyon sikeres, volt nagy bukás is.
Az hogy viseled? Most nem a konkrét ügy érdekel, ugye Botka Lászlónak te voltál a tanácsadója.
Igen, ott voltam 7 évig.
Igen. Amikor nem sikerült a miniszterelnök jelölti projekt. És nem az ügy részlete érdekelnek meg a különféle párt torzsalkodások, akkor te a személyes kudarcként is el tudod könyvelni, hisz a termék, a projekt az nem sikeredett, vagy tudsz távolságot tartani, és azt mondod, hogy igen, benne van.
Figyelj, most már tudok. nagyon sokat gondolkodtam rajta, elemeztem magamat is, a helyzetet is, és ugye most az lenne az ilyen, nem tudom, amerikai kifejezésem, hogy az ember a legtöbbet az ilyen kudarcos kampányokban tudom, amelyiként igaz. Tehát, hogy ez tény, tehát, hogy mindent, amit, amikor végigvettem, hogy hol mit rontottam el én, mit rontott el a jelölt, mit rontott el az világ, akkor abban rengeteget tudtam tanulni. Azt is, amit én tanítok szintén, hogy próbálom el átadni, hogy, és ezt persze mindannyiunk vagy átélte, vagy át fog élni, amikor az ember a saját fontosságát elveszíti. Tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy valaki valamilyen mondomból lemond egy pozícióba, vagy megbukja egy pozícióba, akkor azt kell majd elgondolni előre, hogy hétfőn még 100 ember hív, kedden 50, szerdán 25, csütörtökön már senki. És akkor így leszel 4 nap alatt, korábban nem tudod már ki az Isten hív már mézébe, és utána éjtelen nullává mész le.
Kerékgyártó István kiváló Skorpió című drámájába szerepel egy állítólag megtörtént eset, hogy Horn Gyulával mindenki nagyon szeretett teniszezni, és ahogy elvesztette a választást, kedden már senki nem
ez,
volt teniszpartnerekén.
Hát, kicsit talán túlzás is, de a lényeg az körülbelül ez. És ennek azért jó megélni ezt, tényleg jó, mert hogy...
Akkor se fáj.
Bocsánat, másképp mondom. Úgy jó megélni, ha az embernek a többi dolga az rendben van. Tehát, hogy nekem nagyon nagy szerencsém van, mert hogy az én családom, a körülvesz, a barátaim, gyerekeim, azok rendben vannak mindig. Most lekopogom, de hogy rendben vannak.
Ez járt emberi csalódás? Figyelj. Tehát akiről álmodban nem gondoltad volna? Hogy nem fog keresni, és nem kérdezi meg, hogy hogy van.
Volt ilyen. Engem sokkal inkább feltüzelt ez. Tehát engem ez úgy érintett meg, hogy nagyon nagy kudarcnak gondoltam, nagy csalódásnak, de egyben megláttam azt, hogy az, amiben arra jöttem rá, hogy már a nulladik pontnál hibázott a gondolkodásom. És az az én hibám, mert nem mértem fel, hogy amíg közeget próbáltunk volna megmenteni, sikerre vinni, megváltoztatni, az nem akarta ezt. Tehát hiába álltam volna a fejem tetejére, ha az alapállásom rossz, és akkor hogy mondjak én politikát, hogy hiába gondoltam azt, hogy az embereknek a nagy része az ellenzéki oldalon politikusoknak nyerni akarnak, a fészkes fejét akartak nyerni. Nekik a status quo volt az érdekük. És én abban indultam ki, ez volt a politikai alapállásom, hogy ők nyerni akarnak, vagy legalábbis nem akarnak akkor veszteni. De ez az alapállás volt hibás. Hogy miért volt hibás? Az most már tényleg nem ennek a műsornak a témája, de én itt hibáztam. Ezért voltam naív, álnaív, vagy putus, mindegy, bármelyik.
Egyet mondj még el, kérlek, ezzel kapcsolatban. Azt mondtad, hogy ezt a meg...
Alvat
struktúrát, hogy egy kicsit felrázni, ezt úgy érezted, hogy neked ez feladatod. Hogy lett ebből a Partizán csatornán egy vétó? Ez úgy néz ki, hogy volt egy remek ötleted, hogy mit kellene csinálni, és megkerested Gulyás Mátort. Nem. Neki volt ez a találmánya, hogy valamit kellene csinálnod, mert ez engem régóta érdekel, nem titkolom, én is szeretem nézni ezt a műsort, mert valami új hangot felmutat a korábbiakhoz
képest. Akkor gyorsan elmondom. Tehát az volt, hogy volt egy nagyon kedves kollégám egyébként ebben a kampányban, Kerényi György, aki mostanra egyik vezető, egyik legjobb magyar újságíró, és ő a Szabad Európa Rádióhoz szerződött, és ott dolgozott. És felhívott telefonon engem, hogy figyelj, Bányt, van-e kedved egy olyanhoz, hogy a Szabad Európa Rádión a 22-es kampányt hétről hétre végelemezni kampány elemzői szempontból. Hát mondom, nem tudom, jó ez nekem? Jó ez neked. Jó. Rábeszélt, addig rágta a filmet, ameddig megcsináltam, és lett egy műsor, az volt a neve, egy konstruktív bizalmatlanság, amivel egy ilyen nagyon viszonylag stabil, de nem egy óriási hallgatószámmal végelemeztük hétről hétre. És utána, amikor ez véget ért, akkor kaptam egy megkerestést Magyari Pétertől, aki akkor a 444-nek volt az újságírója, hogy van-e kedvünk közösen csinálni egy podcastet, ami az Ország Zászló nevét viselte. Ez 8 vagy 10 részt élt meg. Akkor Gulyás Márton megkeresett engem, hogy hallotta, hogy véget ért a 444-ben a podcastem a Magyari Péterrel, és hogy van-e kedvem eljönni dolgozni a Partizánból. És őszintén nagyon meglepett engem ez.
Miért?
Egy elképesztő felelősség, főleg a politikában is, de bárhol máshol is, amit mondasz, annak ezer szeres súlya van. És akkor beszélgettünk a Marcival, és nem annyira akartam ezt, és egy nagyon-nagyon jó barátom, aki szintén a politikában dolgozik, addig rágta a fülemet, hogy szerintem nekem ezt kell csinálnom, addig rágta, ameddig igen mondtam neki, és akkor jött egy csapat, akivel együtt elkezdtünk dolgozni. Iszonyú ellenszélbe, szóval, hogy most valamikor visszanéztem magamat, hogy mennyire, egyrészt mennyire béna voltam, meg hogy mennyire nem tudtam beszélni, akkor sem. Sokat lassultam, de még nem eleget.
Igen, 0-75-ön lehetne téged jól hallani.
jártam egyébként beszédtanárhoz pontosan azért.
De szerintem annyira rohannak a gondolatai.
Hát, vagy miért, hát, vagy nem tudom, vagy, hát, vagy ez a szorongásomnak az egyik ilyen, ilyen mutatása, hogy akkor így csinálom ezt, de hogy jobban beszélek, de hogy az volt a lényeg, hogy akartunk valami újat mondani. Örökké hárseszik azért a Gulyás Mártonnak, hogy ő hit benne, hogy ebben az adásban, vagy ebben a műsorban több lehet, és ő teljes messzélességgel odaállt mögém, azóta is mögöttem áll, és ezért innen is nagyon köszönöm, hogy ebből lehet valamit csinálni. És a politikai, a belpolitikának az eseményei, amik ugye a februári kegyelmi botránytól kezdve, az egész vétó előtte is már kezdett pezsegni, de ott az aztán berobbantotta.
Érdekesebbé vált a politika, turbulensebbé, és úgy gondoltad, hogy így most már van értelme.
Hát figyelj ide, előtte két hét alatt nem tudtunk összerakni egy műsort se, hogy mi történt. Most az, hogy a, nem tudom, kicsit a micsodát, és utána most...
Most meg másfél naponta változik pontosan a politikai helyzet.
Ki kell dobni azt, amit meg tegnap fölírtál,
hát
nem?
Ugye régebben szerdán volt a műsor felvétele, most egy csütörtökön szinte majdnem, hogy élőbe csináljuk, amikor nem vagyunk vidéki helyszínen.
Nóra, egyet mondj még meg, kérlek. Manapság képességednek, igényednek megfelelően rendesen megdolgoztatnak?
Hullámzó. Tehát van olyan 10 nap most, hogy volt, hogy egy nap két helyen is voltam, délelőtt, délután másutt, és nem tudom mennyit mentem így országosan, és akkor vannak hetek, amikor nem. Tehát, hogy az a podcast, ami egy csatornán elindult, az ott véget ért, a Glamournak.
Miért ért véget?
Ott semmilyen podcast nem lett azóta, tehát valahogy nem költenek, reklámra se költenek, nem, igazából nem éreztem otthonosan magam, olyan magányosan éreztem ott magam, és úgyhogy most alapvetően előadások vannak, talkshow-k vannak, a Femina Klub van, a Glamournak csinálok még interjúkat, podcast, a Glam Talks sorozatot, de minden nekem az oroszlánt is.
Bírnád még?
Én bírom, nagyon-nagyon szeretem. A handpenre rá se kérdeztél.
Mire? Mire nem kérdeztem rá?
Figyelj, te nem, a múltkor, amikor találkoztunk, én meséltem neked, hogy lett egy új szenvedélyem.
Igazad van. De megmondom őszintén, olyan, most már abszolút tudom, hogy miről, akkor beszélgettünk. Múlt héten mi találkoztunk egy eseményen. Olyan jót beszélgettetek, hogy szerintem
nem
lehet hiányérzete a nézőnek.
Nem, az csak azért fontos, mert amikor az egyensúlyról meg, hogy stabilitás, én ugye egyedül élek, jó, van 3 kutyám, és azt mondtam, hogy strukturálni próbálom a szabadnapokat is, hogy ez a hasznosság, és egy pár hónapja képzeld el, hogy ilyen handpan muzsikára, tudod, ez a teknős békapáncélszerű hangszerre aludtam el, milyen az algoritmus, feldobálta, hogy handpan workshop. A lényeg, képzeld Bálint, hogy beiratkoztam handpan kezdő 1 tanfolyamra, most nem beiratkoztam handpan kezdő 2-re, és hogy egyszerűen, tehát, hogy cselekvés nélkül nincs boldogság, szoktam mondani, és vagy van is ez a mondás, és hogy cselekszem azért, hogy a kvázi üres járatokban is érezzem, hogy vagyok és csinálok valamit, és csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert komolyan ezt csak inspirálólag szánom azoknak, akik éppen el vannak anyátlanodva, vagy tehát, hogy a mélység is megvan, meg azért fekete-fehér is van, amikor az ember úgy érzi, de megvannak a színek, és meg lehet találni.
Szerintem is mi mutattunk, vagy mutattatok.
Remélem.
Jó sok színt. Hú, de élveztem. Jó, hogy itt voltatok. Nagyon
köszönjük szépen.
Én köszönöm, hogy megismertem a Bálintot.
Én viszont.
Mai vendégpárosunk Szili Nóra és Ruf Bálint volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Lantos Dániel és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben 2 új világot, 2 új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.